Kongresszusok. A nagy pártkongresszusok előtt a szerkesztőséget rendszerint azzal bízták meg, hogy riportok formájában gazdasági és politikai felméréseket készítsen. Sós Jóska és Kartag Nándor azt a feladatot kapták, hogy készítsenek riportokat a Macedón Köztársaságban, és kérjék ki az ottani politikusok a kongresszus jövendőbeli küldötteinek a véleményét a politikai helyzetről. A feladat nem tűnt bonyolultnak, mert ilyenkor a köztársasági és a helyi politikusok rendszerint csak a legszebbet mondták el a gazdaságról és a pártról is. Ha valaki netán másként nyilatkozott, azt könyörtelenül kivágtuk a műsorból. Az út előkészületei folyamán merült fel először Szerencsés Jóska ötlete, miszerint egy operatőr két vagy három újságírót is ki tud szolgálni. Arra persze nem gondolt, hogy az újságíró csak egy noteszt visz magával, én pedig a kamerán kívül az állványt, az akkumulátorokat, a filmnyersanyagot, kábeleket, stb. Szerencsés vezette be azt is, hogy a sofőr egyben lássa el a világosító feladatát is. Öten indultunk útnak egy rozog a ladával. Kartagon és Sós Jóskán kívül még Koletár, a hangfelvevő is velünk jött. Makó Sándor volt a sofőr és a világosító is. Az első komolyabb állomásunk Pristina volt. A város felé haladva hatalmas égő szeméttelepeket láttunk. Sokszor le kellett lassítanunk, mert az égő szemét sűrű füstje eltakarta előttünk az utat. Az út szélén kéregető cigány gyerekek áldogáltak. Néha olyan közel jöttek a kocsihoz, hogy a kinyújtott kezük ujjai súrolták az autó oldalát. A hosszú szeméttelep tetején pedig kartonokból, műanyag zsákokból és plélemezekből épített kunyhók sokasága feketén lett. Ott a kunyhók mellett a szemétdom tetején főztek a cigányasszonyok. Ez volt az első találkozásom a tömény szegénységgel. Szóltam Jóskának, hogy álljunk meg és örökítsük meg ezt a megdöbbentő látványt, mire ő csak nevetett. Te azt hiszed, hogy ezt a nyomortanyát, közösségünk legalját bemutathatjuk a tévében? Mi nem azt a feladatot kaptuk, hogy pártunk kudarcát, hanem győzelmét, a jólétet mutassuk be, mondta komolyan Jóska. Pristina központjában megálltunk egy pieszkavicás lepényre. Az egyik szálloda környékén ácsorogtunk, és mindannyian még az előbb látottak hatása alatt voltunk, amikor Makós Agyi fölkiáltott és a hátam mögé mutatott. Oda nézzetek! Megfordultunk, és volt mit látnunk. Egy hatalmas, tizenévesekből álló tömeg jött felénk. Lehettek vagy pár százan. Hangosan, iskolatáskával a vállukon, hadonászva magyaráztak egymásnak. Először azt hittük, hogy tüntetésnek vagy felvonulásnak vagyunk a szemtanúi, de a többi járókelő nem látszott izgatottnak. Ösztönösen a legközelebbi épület falához tapadtunk. Nem tudtuk pontosan fölmérni, mi is van előttünk, mit kell tennünk. Szökjünk, maradjunk. Borzasztó volt, s az ijegység, a tanástalanság kiült az arcunkra. Az egyik járókelő, aki ott lapult mellettünk, egyszer csak megszólalt szerbül. Ne féljenek, nincs semmi baj, csak az albán gyerekek mennek haza az iskolából. Mi már megszoktuk, ilyenkor egyszerűen félreállunk. Még vagy 10 percbe telt, mire elfolyt a tömeg. Ez alatt az idő alatt meg sem moccantunk. Nem bántott minket senki, de mégis félelmetes volt. Hirtelen elegünk lett a városból. Igyekeztünk minél előbb elhagyni, tovább utazni. Annyira el voltunk azonban keveredve az előbbi eseményekkel, hogy észre sem vettük, rossz irányba indultunk. Mi eredetileg délre, Tetovó felé terveztük az utunkat, de kiderült, hogy az észak-keletre vezető úton haladunk, Koszovszka-Mitrovica felé. Akkor jöttünk rá a tévedésünkre, amikor egy balra mutató Koszovópolje Rigómező feliratú jelző táblára bukkantunk. Úgy látszik, a véletlen is azt kívánta, hogy tekintsük meg a híres ütközet színhelyét, mondta Kartag. Legalább sétálunk egyet a mezőn, a friss levegőn. A Szitnica és a Lab folyócska között játszódott le a híres csata, amely fél évezredre megpecsételte a szerbek sorsát. Könnyen megtaláltuk a 15 méter magas, faragott kövekből épített toronyszerű emlékművet. Ahhoz már fáradtak voltunk, hogy föllépcsőzzünk a kilátóba, bár onnan a magasból biztosan szép a kilátás a tájra. Valószínűleg tanulságos is lett volna, mert a lépcső pihenőkbe befaragták annak a népdalnak egy-egy verstakát, amely a Rigomezei csatáról szól. Mi inkább leheveredtünk az építmény mellé a fűbe. Erről az ütközetről jut eszembe, tudok egy jó viccet, jelentkezett Makó Sanyi, akinek a tarsója különben is mindig tele volt viccekkel. Emlékeztek az 50-es évekre, amikor a nagy ifjúsági akciók voltak divatban, amikor a fiatalok nyáron át autóutakat építettek? Egy ilyen ifjúsági akcióra jelentkezett Vajdaságból az akkoriban még ifjú Láló és Mújó. Hosszú, több mint 30 vagomból álló szerelvény indult Újvidékről. Amikor a vonat eszékre érkezett, már késő este volt, s a csatlakozás miatt várniuk kellett. A Láló odaszólt Mújónak, hogy szálljanak le a vonatról és keressenek valami üdítőt, mert már nagyon megszomjazott. Le is szálltak a többi fiatallal együtt. Mújó odaszólt a Lálónak. Hé, várj Láló, hogyan fogjuk mi ebben a tömegben újra megtalálni, melyik kocsiba kell visszaszállnunk? Egyszerű, a kocsink száma megegyezik a Rigomezei csata évszámával, válaszolta Láló. Mivel azt jól megtanultam az iskolában, sosem fogom elfelejteni. Tovább mentek a büféig. Addig időztek ott, amíg a hangos bemondón be nem jelentették a vonatuk indulását. A sok fiatal Mújóval és Lálóval együtt elindult a szerelvények felé, de Mújó valahogy lemaradt. Kétségbe esetten kérdezősködni kezdett. Mikor volt a Rigomezei csata? Kérdezte a körülötte levő fiatalokat. Te bolond vagy, minek neked most a Rigomezei csata? Válaszolták neki. De Mújó aggódva kérdezősködött tovább. Emberek, mondjátok meg nekem, mikor volt a Rigomezei csata? Mindannyian nevettük. Na, és mikor volt? Makó, te tudod? Kérdezett rá Kartag. Hogy ne tudnám. Nem vagyok én Mújó. Különben is ez a vicc rákényszerített, hogy megjegyezzem. 1389 nyarán, válaszolta Makó. Valahol a Rigomezőn van Murad szultán türbéje is. Ott azon a helyen, ahol Obilics halálos tőrszúrással megölte. Sajnos nem mentünk tovább, inkább visszafordultunk délre, Tetovó felé. Tetovó után Gosztivárnál Kartak figyelmeztetett bennünket, egyedülálló alkalmunk nyílik, hogy megtekintsük a Bigorszki kolostort. Ennek hallatára mindannyian felmordultunk. Elég volt már a turizmusból, szólt hangosan Sós Jóska. Gyerekek, ne hülyéskedjetek, hisz ott van az út mellett, csak egy pár percre kell megállnunk. Aki nem akar bejönni a kolostorba, az marad a kocsiban, biztatgatta Kartag a társaságot. Mire elhagytuk Gosztivárt, a Mavrovói tóhoz érkeztünk, az ég is megfakult és zuhogni kezdett az eső. Kartag irányított bennünket. Kiderült, hogy a kolostor nem is az út mellett van, hanem több mint 10 kilométerrel távolabb. Morogni kezdtünk, de Kartag csak biztatott bennünket. Itt van mindjárt, a következő kanyar mögött rögtön odaérünk, mondta a térképpel a kezében. A nagy sötétségben lassan haladtunk a kacskaringós, keskeny, víztócsákkal teli köves úton. Egy megveszett lámpafényt sem láttunk a környéken. Az autó lámpái egy pillanatra megvilágították a táblát, amelyen a kolostor neve volt olvasható, így tudtuk meg, hogy megérkeztünk. Kartag újongva kiáltott fel. Itt vagyunk, na, látjátok? Itt vagyunk, nem vagyunk sehol, hisz már lekerültünk a térképről is, morgott Sós, akinek különleges fagyar humora volt. Mindannyian kiszálltunk a ladából. Korom sötét volt, és ráadásul még zuhogott az eső is. Hol van itt a kolostor? Kérdezte Makó. Várjatok, majd körülnézek, válaszolta a Kartag, akit nem lehetett eltántorítani attól, hogy abba hagyja nyomozást a Bigorszki Szent János kolostor után. Nem tehettünk, mást vártunk. Szerencsére Koletárnak volt esernyője, amely alatt elfértünk mindhárman. Összebújva, fázva figyeltük Kartag úttörő szerepvállalását. Láttuk, hogy elszánt, kemény léptekkel elindul az út irányába, és aztán eltűnik az esőben. Mi lelte ezt az embert, hogy így oda van ezért a kolostorért, csóválta a fejét Sós Jóska. Úgy látszik, olvasott valami okosat a kolostorról, s ezért minden áron meg szeretné nézni, válaszoltam. Mire Kartag előbukkant a sötétből, Jóska elszívott egy cigarettát. Megvan, megvan, csak nem láttuk a sötétben, kiáltozott örömében. Elindultunk utána. Senki sem maradt a kocsiban. Pár száz méterre az út bal oldalán egy meredek, keskeny mellékút vezetett fölfelé. A végén egy nagy öblös kapu állt, ez volt a főbejárat. A kolostor épületét nem lehetett látni az eső miatt, de egy teremtett lélek sem volt a környéken. Halló! Van itt valaki? Halló! Próbálkozott Kartag. Ugyan már, gyerünk vissza, itt mindenki alszik. Tudod te hány óra van? Mondta Jóska. Nem megyek el innen addig, amíg meg nem látom a kolostor belsejét, és kész. Álhatatoskodott Kartag. A hangos vitánk hallatán megjelent egy öreg ember. Mit akarnak maguk itt ilyen későn? Kérdezte bizalmatlanul. Tudja, mi messziről, Újvidékről jöttünk, sokáig tartott az út, nem tudtunk előbb ide érni, de nagyon szeretnénk megtekinteni a kolostor belsejét, hebegett Kartag. Hát jó, ha már itt vannak, de ilyen sötétben nem fognak sokat látni, mondta az öreg. Végre bementünk az épületbe. Az öreg, akiről később megtudtuk, hogy őr, felkapcsolta a villanyt. A templom belsejét csak egy gyenge, homályos, pókhálós, pislákoló körte világította meg, amely a magas kupolából lógott le a terem közepén. Az égő fénye mellett csak egy szürke, katakomba-szerű oltárféleséget láthattunk. Nem volt valami magával ragadó látvány. Van itt valahol csatlakozó? Kérdezte hirtelen ötlettel Makó, a világosítónk. Az van, de több égő sajnos nincs, válaszolta az őr. Várjatok, mindjárt jövök, mondta Makó, s eltűnt a kocsink irányába. Rövidesen vissza is jött a 2000 wattos kézi világító lámpával, amit filmezésnél szoktunk használni. Bekapcsolta. A fehér, szinte napfény elejű fényben felcsillant a kolostor értéke. A csipkésre faragott, bibliai jeleneteket ábrázoló, népi motívumokkal, népviseletekkel illusztrált nagy szentképfal, ikonosztáz, a Filipovszki fafaragó testvérek páratlan munkája. Egyes részeink Krisztus születését, János lefejezését és az utolsó vacsora részleteit faragták ki. A szentképfal fölött az ég, alatta pedig a püspöki szék, ugyancsak átszellemült hívői szeretettel és naív művészeti hozzáállással megalkotva. Az oszlopok kicsipkézett felszíne és üreges közepe különleges fény és árnyátékot hozott létre az erős megvilágításban. Bámulattal gyönyörködtünk. Igazad volt, Kartag, hogy kitartottál, álljunk meg a kolostornál. Ilyenfajta érdekességet és szépet nemigen találhatunk Vajdaságban, szóltam elismerően. Megköszöntük az őrnek a lehetőséget, és lelkendezve indultunk az autó felé. Kint már elállt az eső, és valamivel világosabb lett. Egyszerre csak különleges fütyszóra lettünk figyelmesek. Körülnéztünk, és fülelni kezdtünk. A sötétségbe burkolt hegyoldal egyes részein halvány fénypontok jelentek meg. A kolostor körüli falusi házak ablakai világítottak. Onnan hallottuk a fügyszót. Rájöttünk, hogy nem szavakkal, hanem fügyjelekkel értekeztek egymás közt az ott lakók. Valószínűleg megijedtek az erős fénytől, amely megvilágította a kolostor ablakát. Hogy mire gondolhattak, az örök rejtély maradt számunkra. Éjfél után érkeztünk Ohridba. Újvidéken a Riviera szállót ajánlották. Nem nagyon válogattunk, pedig lehetett volna. Már annyira fáradtak voltunk, hogy az első utunkba kerülő fekhelyre is ledültünk volna. Makó gyorsan megtalálta a szállót. Reggel 10-re beszéltük meg az indulást. Másnap verőfényes napra ébredtünk. Úgy beszéltük meg a községi pártitkárral, hogy a városháza épületében vár bennünket. Amikor megérkeztünk, a szűk, egyszerű irodában csak a titkárnő volt jelen, egy konyba kötött, fekete hajú, kékszemű, csinos, 25 év körüli lány. Maguk a tévések? Jöjjenek, majd átmegyünk a tárgyalóterembe, ott több hely van. Itt nálam le sem lehet ülni, szabadkozott a titkárnő macedónul. Mi a magyar szerkesztőségből jöttünk, és nem nagyon értünk macedónul, beszélgethetünk szerbül. Azt mindannyian értjük, szólt Kartag, akin látszott, hogy a felét sem értette annak, amit a lány mondott. Jaj, ne haragudjanak, Biljana Darkovszkinak hívnak, és a pártitkár elvtárs titkárnője vagyok. És hol van a titkár elvtárs? Kérdezte Jóska, aki egy kicsit megsértődött. A titkár elvtárs elnézésüket kéri, mindjárt jön, egy rövid megbeszélést tart. Addig csak üljenek le, mindjárt hozok kávét és valami üdítőt. Biztosan megszomjaztak. Most érkeztek Újvidékről? Kedveskedett Biljana. Nem, a Rivierában szálltunk meg, az éjjel érkeztünk, vette át a szót Kartag. Leültünk a tágasabb teremben. A falait színes és fekete-fehér fotókkal díszítették, amelyeken a város nevezetességei voltak láthatók. Az egyik plakát az Ohridi nyári játékok műsorát reklámozta. Az előadások között az Ohridi legenda című balett is szerepelt. Kisvártatva Biljana hatalmas tálcával jelent meg, amelyen kávéscsészék és üdítős poharak voltak. Feltűzött haját kibontotta. Sűrű, feketén csillogó, hullámos haja a dedeka közepéig ért. Mindannyian megcsodáltuk. És hol van Márkó? Kérdeztem. Biljana csodálkozva nézett rám. A titkár elvtársat, ha arra gondol, Dobri Filipovszkinak hívják, nem Márkónak, szabadkozott a lány. Én nem a pártitkár elvtársra gondoltam, hanem Márkóra, a legenda szerinti szerelmére, hisz maga a Biljana nem, de... Biljana nagyon zavarba jött, és nem tudott megszólalni. A csoport többi tagja szintén kérdő nézett rám. Kartag igyekezett feloldani a feszült helyzetet. Tudja, Árpád összekötötte a maga nevét az Ohridi legenda című balett egyik szereplőjének a nevével. Ott is Biljanának hívják a főszereplőt, aki szerelmes egy Márkó nevű legénybe. Sok bonyodalom után végre egymáséi lesznek és boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Arra a Márkóra gondolt Árpád, magyarázta Kartag. Ja, értem, a legenda, a plakát, könnyebbült meg és nevetett a lány. Sós éppen leszidni készülődött, amikor nyílt az ajtó és bejött a pártitkár. A társaságában még hárman voltak. Később kiderült, ők a riport alanyaink. Ott a helyszínen, a nagy tárgyaló teremben fölvettük a küldöttek és a párttagok nyilatkozatait. Mindannyian nagyon jól tudták a szöveget, mivel a pártitkár már előzőleg meggyúrta őket. Kora délutánra be is fejeztük a munkát. Megkértük Biljanát, hogy másnap tartson velünk és mutassa meg a város nevezetességeit. Ez fontos volt, mivel a nyilatkozatokat szokás szerint vágóképekkel kellett illusztrálni. A fiatal titkárnő megmutatta nekünk Ohridot. A város üzleti negyedében, ahol a több száz éves fa, a csinár állt, rábukkantunk az ohridi gyöngyöket kínáló ékszerüzletekre. Amíg a gyönyörű, tejfehér, nem teljesen szimmetrikus, kör alakú gyöngyökről készítettem felvételt az üzletben, oda szóltam Biljanának. Amikor végre Biljana összekerült Márkóval, örömében sírni kezdett, és a könnyeiből mutattam a gyöngyökre, de Sós félbeszakított. Árpád, ne kezd megint, hagyd abba, szólt erélyesen. Biljana csak mosolygott. Látszott rajta, hogy tetszik neki, legendás hírű a neve. Két nap múlva elindultunk Szkópjéba. Kartagnak szokás szerint megint ötlete támadt méghozzá az, hogy Bitolán keresztül menjünk a fővárosba. Tavaszias, meleg, napos délelőtt volt, amikor elindultunk. Ohridtól pár kilométerre a szerpentines út erősen emelkedni kezdett. A lada jól bírta az iramot. Útközben mindössze egy szembejövő autóval találkoztunk. Talán 30 kilométert tettünk meg, amikor az egyik kanyar után valami fehér lett előttünk a hegyoldalon és az úton. Hó! Kiáltott fel Makó. Igen, úgy látszik, de nem sok lehet belőle, hisz május van, és olyan melegen süt a nap, okoskodott Sós. Amikor odaértünk, láttuk, hogy tényleg nincs sok belőle, mindössze 50-60 méter hosszan van behavazva az út. Sajnos olyan keményen odafagyott, hogy nem lehetett áttörni rajta. Nem tehettünk mást, visszafordultunk. Ugyanazon az úton mentünk végig, amelyen elindultunk, csak Tetovónál átvágtunk Szkópjéba. Ott nem történt semmi különös. Egyszerű, mindennapos politikai riportokat készítettünk. Most utólag sajnálom, hogy erre az útra nem vittem magammal egy fényképezőgépet is. Szép fotókat készíthettem volna.